Győről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Rétvári Bence szerint nem hagyható szó nélkül, ami a párizsi olimpia megnyitóján történt, és a tiltakozásnak minden módon hangot kell adni. A kereszténydemokrata néppárt alelnöke a közösségi oldalán közzétett állásfoglalásában azt írta: józan ésszel fel nem fogható, hogy egy világesemény nyitányában hogy kaphatott helyet egy világvallás nyílt és durva megsértése. Rétvári Bence úgy fogalmazott: a sport nagyszerűsége pont abban rejlik, hogy ízlésbeli és meggyőződésbeli különbségtételekre tekintet nélkül tudja egyesíteni az embereket. Az olimpia egy békés megmérettetés, a kitartás a sportszerűség ünnepe, és ebbe rondított bele az olimpia nyitánya. Az utolsó vacsorát kifordító jelenet mindennel szembe megy, amit az olimpiai eszme és az emberi jó érzés jelent. Nem egyesít, hanem megoszt, nem felemelő, hanem felháborító, értékelt a kereszténydemokrata politikus. 19 helyszínen több száz programmal várják az érdeklődőket augusztus 17-e és 20-a között az államalapító Szent István király ünnepén, mondta el az ünnepségsorozat budapesti sajtótájékoztatóján a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán kiemelte: augusztus 20-a az érdeklődés és a részvétel szempontjából az egyik legkomolyabb rendezvény az országban. Nem egyszerűen az államalapítás, Szent István király ünnepe és Magyarország születésnapja, hanem egy olyan fesztivál, rendezvénysorozat, amely az ország presztízse szempontjából is mértékadó. A biztonságos lebonyolításért felelős operatív törzs már júniusban megkezdte a munkáját. Sok száz ember dolgozik azon, hogy biztonságosan szórakozhassanak az emberek, közölte az államtitkár. Kovács Zoltán kitért arra is, hogy 2019 után megbicsaklott a turizmus növekedése, de idén végre sikerült felülmúlnia az utolsó békeév számait. Soha ennyi magyar és külföldi nem nyaralt Magyarországon. Kastélyvilág elnevezéssel tematikus mobil alkalmazás készült belföldi turistáknak. Tudatta a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Közleményében a távirat irodával. Az alkalmazásban 22 megújult kastély, vár, naprakész információi, programajánlói, nyitvatartási ideje, valamint komplex térképes tervező program és online jegyvásárlási lehetőség is elérhető. Az alkalmazás iOS és Android rendszeren is fut. A fejlesztésnek köszönhetően a mobilapp használatával azonnali és pontos információk oszthatók meg a kastélykedvelő, kulturális programok és műemléki helyszínek iránt érdeklődő látogató közönség mobileszközein. A megújult kastélyok és várak új helyszínként jelentek meg a turizmusban 2023-ban és 2024-ben. A fokozódó érdeklődésre és igényekre tekintettel a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Kifejlesztett egy mobil alkalmazást, amely a műemléki helyszínekhez köthető hasznos információkkal, illetve online működő funkciókkal könnyítik meg a látogatók tájékozódását, turisztikai célpont választását, közölték. A szakmai szervezetek széles összefogására van szükség a turizmus további fejlesztéséhez. Szerencsés lenne például egy éves rendezvénykalendárium összeállítása, mondta Orbán Ráhel, a BDPST csoport kreatív igazgatója az MCC Fest kerekasztal beszélgetésén, melyet a hazai turizmus kilátásairól rendeztek. Hozzátette: az egész Európát sújtó drágulás miatt sok országban az ott élő vendégek kiszorultak a saját piacaikról. Fontos lenne elérni ezeket a vendégeket, mert ismerjük a kultúrájukat, tudjuk, mit keresnek, fogalmazott. Kiemelte, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fordítanak a wellness és egészségturizmusra, valamint partnereik olyan lakosztályok kialakítását kérik, melyekben szállodai körülmények között lehet workshopokat, kisebb rendezvényeket megtartani. Orbán Ráhel elmondta, Budapest előnyére fordíthatja, hogy a déli országoknál kisebb mértékben érintett a klímaváltozásban, egyre több vendég jön az őszi időszakban, és csúcsüzem van a decemberi hétvégéken. Végül az időjárásról. A fátyol felhőzet mellett időszakosan erőteljesebb gomoly felhőképződés várható. Elszórtan valószínű záporzivatar. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél helyenként megélénkül. Zivatarok mentén átmeneti szélerősödés előfordulhat. A hőmérséklet napközben 29 és 34 fok között várható. Késő este 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Szeretettel köszöntöm Önöket a műsor szerkesztője Gronda János nevében is. Adásunkban az elektromos autók létjogosultságának kérdéskörével foglalkozunk. Összeállításunkban szó lesz az elektromobilitás téveszméiről, az akkumulátorok gyártásának visszásságairól és a zöld töltési lehetőség illúziójáról. Dr. Vasárus Gábor László geográfust, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársát és Németh József Lukács biofizikust, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanárát hallják.
Egyrészt azt tudni kell, hogy az országonként nagyon eltér. Hát például Norvégiában, ahol tipikusan az volt, hogy vettek a benzinüzemű autó mellé még egy elektromos autót, amit a nagyon olcsó vízerőműves áramból töltenek, ott elégedettek az emberek. Ott mindössze 11% mondta azt, hogy nem tetszik neki. Szicíliában ennél sokkal rosszabb a helyzet, ez nyilván nagyban függ a helyi infrastruktúrától, az, hogy mennyit kell menni az autóval. Nyilván egy olyan területen, ahol mit a fjordon belül kell furikázni 5 kilométeres távon, ott teljesen az elektromos autó. Nagyon függ a hőmérséklettől, például, hogy hogyan tölt az elektromos autó. Ezért mondjuk Szicíliában kicsit problémásabb egy elektromos autó, mint mondjuk Norvégiában a hidegben. Azt is hozzá kell tenni, hogy még ennél rosszabb számok is vannak egyébként, ha globális léptéken nézzük, mert Ausztráliában még az amerikainál is elégedetlenebbek az elektromos autóval. De itt a fő probléma az az, amit nem nagyon szoktunk figyelembe venni, hogy ez a visszaesés, ez gyakorlatilag nem az elektromos autóról szól elsősorban jelenleg. Az elektromos autókkal eddig is voltak fluktuációk. Tehát 2022-ben, 23-ban ennél nagyobb fluktuációk voltak pozitív, mert negatív irányban is. Egy új technológiánál ez egyébként viszonylag normális, hogy kijön egy új típus, akkor hirtelen az népszerű lesz, aztán visszaesik, és akkor egy ilyen hullámgörbe alakul ki. A jelenlegi helyzet az gyakorlatilag adózási kérdés. Ugye az elektromos autó az nem azért terjedt most hirtelen el Európában, mert az elektromos autóba egy hirtelen beleszerettek az emberek, hanem egy adó. Viszont gyakorlatilag a adórendszeren keresztül egy gigantikus mennyiségű pénzt visszaadtak az embereknek. Gyakorlatilag egy hasonló szavazatvásárlás volt, mint bármilyen más ilyen technológiánál, amikor osztjuk a pénzt. Ez gyakorlatilag az volt a lényege, hogy annyi pénzt adtak a németek, az amerikaiak az elektromos autóra, hogy gyakorlatilag megérte elektromos autót venni, akár második, harmadik autónak, vagy a cégbe furikázni. Mert egyszerűen adózási kedvezmény volt, ugye parkolódíjra való kedvezmény, nagyon sokszor kaptak áfa kedvezményt még ezen túl. Gyakorlatilag, mivel ezek a kedvezmények most lettek tekerve, de most nem veszik ezeket az elektromos autókat. Most már csak az veszi az elektromos autót, aki tényleg szerelmes az elektromos autóban, mint típusba, és ő személy szerint akar valamilyen elektromos autót. Általában ezek az emberek nem is a kicsi elektromos autókat veszik, hanem a jó kis batársúvokat, meg versenyautók, akik a 400 lóerőért veszik az elektromos autót. Tehát azzal a téveszmével először is le kéne számolni, az elektromos autó az környezetbarát. Nem, az elektromos autó az egyrészt adópolitikai eszköz volt, másrészt meg arról szólt, hogy most mit tudom én, egy Merci árából tudtál venni egy Porsche teljesítményű autót. Ennyi. Tehát ezt teljesleges túlcizellálni. És ez azért fontos kiemelni, mert van két szekta, ami kialakult. Van egy elektromos autót imádó szekta, aki kizárólag ilyen cherry pickingbe csak a pozitív dolgokat hajlandó figyelembe venni, meg van egy elektromos autó gyűlölő szekta, aki meg csak a negatív dolgokat hajlandó figyelembe venni, és sajnos ez még a tudományos munkákban sokszor visszaköszön, hogy a módszertan direkt úgy van kiválogatva, hogy aki az elektromos autó rosszságát akarja kimutatni, az mondjuk a kutatásában a hangsúlyt a például lítiumbányászat környezeti hatásaira teszi, az elektromos autó jóságát akarja kimutatni, az mondjuk kizárólag arra koncentrál, hogy hát ez nitrogéntartalmú vegyületeket nem bocsájt a város légkörébe. Viszonylag kevés az a kutatás, ami a teljes értékláncon végigmegy. Egyébként ezek nagyjából kimutatják, hogy az elektromos autó egyébként semmivel sem jobb, mint a hagyományos autó. Nagyon egyszerű példát mondva, a dugó elektromos autóból pont úgy néz ki, mint a benzinüzemi autóból. Meg az a helyzet, hogyha valaki, tehát ahhoz nagyon elfogultnak kell, vagy fanatikusnak lenni, hogy valaki azt gondolja, hogy a milliárdos mennyiségű benzin- és gázolajüzemű jármű okozta problémára az a megoldás, hogyha gyártunk másik 1 milliárd járművet, csak eltérő hajtáslánca, valóság ennél sok egyszerűbb volt. Az történt, hogy pár vállalkozó, mint például Elon Musk, meg mondjuk a kínai állam rájött arra, hogy az autógyártás az viszonylag jól le van játszva. Ott megvoltak a piaci szegmentációk, versenyautóban tudjuk, melyik olasz cégek vezettek, mit tudom én, a szedánokban melyik német cégek vezettek, mit tudom én, az izomautóban meg melyik amerikai cégek vezettek. Ez egy lejátszott piac volt. És akkor mondták azt, hogy elektromos autókban meg ez nincsen meg, az gyakorlatilag egy új lap, és gyakorlatilag annyi történt, hogy az autóiparban, akik be akartak lépni új szereplőként, azok az elektromos autót létrehozták. Kínának ez egy tudatos tervezett akciója volt, hogy az európai autóipart így akarja kiszorítani a globális autópiacról. Erre hatalmas nagy állami támogatásokat adtak, tehát Kínában egyébként gyakorlatilag olyan dotációja van az elektromos autónak, hogy mi azt itt el nem tudjuk képzelni Európába. És ennek az volt az egyik oka, hogy ők pontosan tudták, hogy globális újra szegmentálást így tudják elérni. És ez olyan sikeres volt, hogy gyakorlatilag, hát most egyszerűen akarom megfogalmazni, Kína egy ügyes gazdasági marketing trükkje bevitte a málnásba Európát.
Az akkumulátorok most, ami pillanatnyilag az elektromobilitásban, illetve a különböző elektronikai kütyüknek az üzemeltetésében, tehát akár telefon, akár laptop, akár ugye autó esetben a lítium alapú akkumulátorok, ezek a leggyakrabban használtak. Ezek közül a lítium alapú akkumulátorok közül van két technológia, az egyik az egy kiforrottabb, és már gyakorlatilag teljes egészében kifacsartuk belőle az utolsó cseppet is, amit még energiasűrűség tekintetében ki lehet. Ezek az úgynevezett NCM akkumulátor technológia, ez az, amit mi gyártunk itt Magyarországon. Tehát Magyarországon gyakorlatilag csak erről van szó. Ez a betűszó, ez a katódnak az anyagi összetételére utal, tehát nikkel, kobalt és mangán, ebből van az akkumulátornak a katódja, illetve nyilván ezeknek lítium sóiból, tehát ezeknek az oxidoknak is lítium sókból áll össze, és ez gyakorlatilag ez tárolja a töltés mennyiséget. Ezek viszonylag jól, tehát tényleg technológiailag nagyon jól kiforrottak. Van neki szokásos, amiket szoktunk emlegetni, szokásos a hátulütői, ez ugye egyrészt a tűzveszélyesség, ugye ezt nem kell szerintem senkinek mostanra már bemutatni. Másrészt hőmérsékletérzékenység, és ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a norvégoknak sokkal nagyobb hátrányuk van, mert a hideg éghajlat az sokkal hamarabb is jobban tönkrevágja a lítium akkumulátort, mármint az olyan -10 fok alatti hőmérséklet, az hamarabb tönkrevágja a lítiumos akkumulátort, mint mondjuk a különösebben meleg. Tehát olyan 60 fok környékéig nagyon korrektül elkocognak a lítiumos akkumulátort. Hát azért azt még nem mindig szoktunk itt érezni. Jó, nyilván, hogyha mondjuk egy ilyen matfekete kocsiba berakjuk, akkor ott azért lokális hőmérsékleti körülmények azért tudnak emelkedni. Na a lényeg az, hogy ez az egyik fajta technológia, ez a NCM, ugye ezt általában ugye a katód anyagoknak a használata, tehát mind a nikkel, a kobalt, illetve a lítium, ez mind a három eléggé szűkösen áll rendelkezésre. Emiatt aztán nagyon nagy lendülettel fejlesztik a kereskedelmi forgalomban már nagyon jól teljesítő lítium-vas-foszfát, ezek az új akkumulátorok, ezek jobb teljesítménnyel rendelkeznek a hőmérsékleti tartományban, kicsivel gyorsabb töltést is bírnak, az energiasűrűségük az még nem akkora, viszont abszolút nem tűzveszélyesek. Ez nagyon-nagyon fontos szempont, hogy nem tűzveszélyesek, és ezeknek a gyártás technológiája, ez egyelőre még kínai monopólium. Tehát 100%-ban Kínában gyártják az összes ilyen cellát, és ezeknek a gyártás technológiáját nem telepítették még. Tehát ilyen gyárnak a létesítéséről még nincsen szó. Tehát hozzánk az úgymond a már kiszolgált legacy modelleknek a gyártását telepítették gyakorlatilag. Ezen kívül ugye nyilván a csőben már ott vannak a fejlesztések, tehát a legnagyobb iparági lelkesedés azt a szilárd testalapú akkumulátorok irányába hat, ahol az elektrolit oldat van teljes egészében kicserélve cserélve, és gyakorlatilag egy membrán helyettesíti ezt az elektrolit oldatot, amin keresztül az ionok vándorolnak, és gyakorlatilag ténylegesen az energiatárolást így látja el ugye egy akkumulátor, hogy van ugye a katód, meg az anód, és közte van egy elektrolit oldat, amin keresztül vándorolnak az ionok. Na most ezt az elektrolit oldatot, ez az, amit ugye mindenki, aki felejtett már benne lejárt elemet a távkapcsolóba, azt tudja, hogy ez mit okoz ez az elektrolit oldat. Ugye ez a szép gyönyörű sókiválás, ami ott az elemen elkezd megjelenni, és ami ugye megrohasztja gyakorlatilag az egész berendezésünknek a belsejét, hogyha kijön belőle. Na ezzel próbálnak leszámolni az ilyen szilárdtest alapú akkumulátoroknál, de ezek gyakorlatilag most vannak az éppen kigörülnek kísérleti stádiumból, tehát ezeknek nagyjából 10-15 év a kereskedelmi forgalomba hozatala. Most pillanatnyilag ez a vas-foszfát akkumulátor technológia az, ami a következő nagy felívelést fogja hozni, és ez nagyjából 5 éven belül megjelennek gyakorlatilag mindenféle készülékben majd. Energiatárolás az mindig, tehát nem tudunk, gyakorlatilag elméletileg sem tudunk olyan módszert kitalálni, hogy az elektromos energiatárolás az versenyképes legyen energiasűrűség szempontjából egy fosszilis üzemanyaggal. Nagyjából 60-70-szeres előnyben van a fosszilis üzemanyag, abból a szempontból meg talán még nagyobb, hogy amit elhasználtál benzint a kocsiban, azt nem kell már vinned magaddal, míg az üres akkumulátort azt ugyanúgy kell hurcolni. Tehát ez gyakorlatilag, tehát az elektromobilitás, ez igazából egy lejátszott kör volt, a 1900-as évek elején versenyzett egymással már a belső égésű és az elektromos autó. Nyilván akkor még a klasszik ólomsavas akkumulátorokkal, de volt elektromos mobilitás már. Egyszerűen elvesztette a versenyt, mert sokkal jobb az energiasűrűsége a fosszilis tüzelőanyagoknak. Na most az, hogy újra elővettük ezt a versenyt, ez igazából csak amiatt van, mert a világ kibocsátásának olyan 2,5-3%-át adják a személygépkocsik. Tehát a személygépkocsi, a személyi mobilitás az olyan nincs igazából 2,5%, mint amivel hozzájárul a globális CO2 kibocsátáshoz. Viszont a környezettudatos és olyan jólétben élő emberek, akiknek már van ideje azzal foglalkozni, hogy milyen az úgymond a karbonlábnyomuk, őnekik ez a legjobban ez szúrja a szemüket. És ez igazából egy ilyen pszichológiai. Tehát ez egy ilyen, hát nem szembe hirtelen magyarul neve, ez egy virtue signaling, az, hogy én teszek a környezetemért azért, mert én elektromos autóval járok. Az, hogy annak az elektromos autónak a járulékos kibocsátása az körülbelül 2-3-szorosa, ugye Kínában a kínai hálózati viszonyoknak a karbonlábnyoma mellett gyártott akkumulátor elemekkel, azt járathatja az ember folyamatosan, azt az elektromos autót nem fogja tudni visszaszedni azt a kibocsátást, ami már benne van.
Everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right.
Egy egyrészt az országonként nagyon eltér. Tehát maga, és akkor először maradjunk csak az elektromos autó környezeti lábnyománál, tehát azért nagyon nem mindegy, hogy egy elektromos autót milyen országban működtetsz. Mert mondjuk Franciaországban, ahol gyakorlatilag a széndioxid kibocsátás nélkül atomerőművekben megtermelt árammal töltöd az elektromos autót, az jó. Ott valószínűleg egy jól kihasznált elektromos autó az tud környezetbarátabb lenni egy modern benzinüzemű autónál egy teljes élettartam alatt. Ez opció, ez nem mindig valósul meg, mert ez nagyon függ attól, hogy hogyan, miként használjuk. Mert például az elektromos autó tökéletesen jó arra, hogy a városban használjuk, például taxiként vagy buszként, mert ott egész nap megy. Ha te megveszed azért, hogy munkába járjál vele, és nap 90%-ában vagy a munkahelyen a parkolóban, vagy otthon a garázsban, akkor a beépített, tehát a gyártáskor keletkezett széndioxid kibocsátásával nem fogod visszatermelni, hiába nem pöfög, ugye. Másrészt, ugye, hogyha ezt mondjuk egy Lengyelországban használod, ahol meg szénerőművekbe termelik meg az áramot, vagy Magyarországon, ahol tipikusan esti csúcs idején a százhalombattai hőerőműnek az áramából tankolod a idézőjelben tankolod az elektromos autót, akkor az nagyon nem környezetbarát, még véletlenül se. Ugye itt egy kicsi probléma van, hogy az elektronokon nincsen címke, hogy honnan jön, szóval ezt azért mondjuk az átlag felhasználó nem tudja, de azért ez egy globális probléma. Másrészt az sem mindegy, hogy milyen az országnak a szerkezete. Tehát mondjuk egy olyan országban, mint Dél-Korea, ahol nagyon tömött, pici, kompakt, olyan értelemben kompakt városok vannak, hogy nagyon sűrűn van beépítve, hiába nagy kiterjedésűek, ott van rációja az elektromos autónak, mert nagyon sűrűn vannak töltőállomások, egy ember viszonylag kis távolságot tesz meg viszont. Tehát például arra jó. Arra, hogy Amerikában mondjuk ezzel menje, mondjuk mit tudom, Kaliforniában egyik városból a másikba, arra teljesen alkalmatlan. Ez mutatja is, hogy ebben a két országban szinte teljesen ellentétes az elégedettség az elektromos autókkal, mert máshogy használják. Tehát mit mondtam, Magyarország esetében például ez tipikus példa, hogy arra, hogy mondjuk egy légkondi szerelő Szegeden belül 300 métereket menjen, arra jó az elektromos autó, arra, hogy te Szegedről Budapestre oda-vissza járjál, arra nem jó az elektromos autó. Tehát maga az, hogy hogyan használjuk, már befolyásolja. Az, hogy milyen árammal töltjük, az még egy nagyon nagy buktató, és akkor egy fontos tévhitet. Tehát az, amikor azt mondják az emberek, hogy az elektromos autó jó, mert majd napelemről töltöm, az a legnagyobb hazugság, amit saját maguknak mondhatnak. Az elektromos autó tipikusan este töltjük, amikor hazaérünk. Az elektromos autó olyankor fosszilis áramról megy, mert akkor lépnek ki pont a megújulók a napi áramhálózatból. Ugye napközben sokat termelnek, de hát akkor vagy a munkahelyen vagyunk az autóban, vagy éppen a gyereket hurcoljuk az iskolába, vagy éppen a boltba járunk vele. Hát tuti, hogy nem akkor töltik elektromos autót. Este töltik, vagy kora délután, amikor a napi csúcsfogyasztás van, ami most folyamatosan dönti a korábbi napi csúcsokat napról napra, hétről hétre egész Európában. A áramhálózat már így is instabil, és akkor még erre akarunk rátenni egy olyan fogyasztás, hogy egy elektromos autónak a töltője, és akkor most a szolidabbakról beszélünk, nem a durva gyors töltőkről, az négyszeres egy háztartás teljes fogyasztásának. Most képzeld el, hogy egy panel telepre ilyen töltőkből berakunk annyit, hogy mindenki tudjon elektromos autót tölteni, akkor gyakorlatilag négy ugyanolyan elektromos hálózatot ki kéne építeni, mint ami van, vagy egy olyat, aminek négyszer akkora kapacitása. Tehát az USA-ban 500 milliárd dollárra tervezik azt, hogy 2035-ig mit kell a városokba befektetni, csak arra, hogy a elektromos hálózat ne omoljon össze a töltőktől. Tehát az nem az, hogy fejlesztik, az a szinten tartáshoz kell. És ebben nincsen benne az erőmű építés, tehát ez csak a vezeték meg a transformátor építés. Tehát ebben még az nincsen, hogy honnan lesz áram hozzá. És tehát innentől kezdve egyébként valójában az elektromos autó az esti fosszilis áramhasználatnak az extráját növeli meg, tehát valójában a szén karbonlábnyomát az európai áramhálózatnak minden országban brutálisan növelni fogja. Mondom, van egy-két szerencsés ország, ami kivétel, mint Norvégia. De az a kivétel, nem a szabály. A másik, hogy ugye ez például olyan példák vannak már Hollandiában, például az elektromos autók töltését délután 6 és este 9 között pont ezért már korlátozzák. Sőt, most már egyes városokban 4 órától este 9-ig van korlátozva. Ez most még egy egyedi kivétel, de egyébként ez lesz a szabály. Azt is hozzá kell tenni, hogy elektromos autó jelenleg ugye nincs jövedéki alap. Tehát elektromos autó az jelenleg arról szól, hogy egy halompénzt az állam ad az embereknek, hogy vegyenek elektromos autót, amin ők spórolnak pénzt a benzinen. Tehát mindenki pénzéből a gazdagoknak okozunk üzemanyagár csökkenés gyakorlatilag. Tehát ez egy ilyen perverz újraelosztás. Tehát ez a szociális igazságosságnak pont az ellentetje, és én nagyon furcsálom, hogy a magyar szociológusok erre még nem szálltak rá, mert ez egy nagyon jó kutatás. De a lényeg, mondani akartam az egészből, hogy ezzel azt érjük el, hogy gyakorlatilag tehát az egész rendszert már leterheljük. És akkor erre jönnek rá még az akkumulátorgyárak, egy gigawatt óra akkumulátor kapacitásnak az előállítása, tehát nem a feltöltés, hanem a legyártásához kell 60 gigawatt óra áram. Vagyis energia. Ennek nagyjából a fele áram, fele meg hőenergia formájában kell. Itt ugye a hőenergiát tipikusan földgázból gyártják, és az azt jelenti, hogy Hát egyrészt iszonyatosan nagy környezeti lábnyomban van ennek, mert irgalmatlan sok széndioxidot termel. Tehát az aztán, hogy a akkumulátorgyára környezetbarátok lesznek valaha, az a habos mese kategória, vagy ha szigorúban akarok fogalmazni, akkor a szemtelen hazudozás. A másik, hogy ugye az is egy totális téveszme, hogy ezek majd napelemről fognak menni ezek a gyárak, mert a kémiai folyamatokat nem lehet kibekapcsolgatni, ezek éjjel-nappal mennek egész évbe. Tehát hogy amikor van egy ilyen papír, ugye mint ez Magyarország aksi gyáraknál is volt, hogy mennyi energiát használnak, meg vizet, meg áramot csúcsfogyasztás időszakában az akkumulátorgyárak, azt úgy kell érteni, hogy az a csúcsfogyasztás az az év 95%-ára igaz. Tehát az nem úgy van, hogy így néha ilyen vannak ilyen csúcsok, hanem gyakorlatilag a leállásokon kívül annyit fogyaszt egy akkumulátorgyár. Mert ezt csúcsra kell pörgetni, mert csak akkor éri meg technológiailag, itt nincsen kibekapcsolgatás. Tehát ezt is miből fogjuk ellátni, gázból vagy áramból? Ez pont ugye, gyakorlatilag Kínában vannak olyan akkumulátorgyárak, amiknek több áramot termelnek meg széntüzelésű erőművekkel, mint amennyi a Magyarország teljes áramfogyasztása, tokkal, vonóval. És gyakorlatilag ez így van most is, és egyébként például az, hogy a magyar kormány miért van annyira rászorulva például az orosz gáznak az importjára jelenleg, abban nem kicsi szerepe van annak, hogy mi leszerződtünk a kínai gyárakkal, hogy biztosítjuk nekik az áramot meg a gázt, ami kell a termeléshez. És például ez egy kötés számunkra, hogy nekünk irgalmatlan olcsón, irgalmatlan sok gázt kell odaadnunk ezeknek a gyáraknak. Ha nem, akkor gyakorlatilag mi fizetünk nekik azért, hogy itt legyenek. És ez egyébként nem magyar sajátosság, tehát egyébként, ha valaki elkezd kotorászni az akkumulátorgyáraknak a nemzetközi irodalmában, ez egyébként szinte mindenhol egy buktató. Tehát ez egyébként Spanyolország ugyanúgy buktató. Politikusok először mindenhol tűzzel-vassal küzdenek, hogy hozzájuk jöjjön akkumulátorgyár, mert azt hiszik, hogy ott majd akkor lesz hoz technológia újítást. Már elhangzott, nem hoz, ide csak összeszerelő üzemeket hoznak, tehát gyakorlatilag ilyen Banglades típusú, csak itt nem cipőt gyártanak, hanem fröccsöntött műanyag akkumulátorházat, és minden mást azt úgy hozzák Kínából. Tehát azt tudni kell, hogy az összes érdemi technológiai hozadott részt az Kínából elhozzák hajóval, olyan hajókkal, amik 25 ezer liter gázolajat elpöfögnek, mire ideérnek, meg olyan buldózer termeli a lítiumot ki, ami szintén csak gázolajjal fog menni, mert arra nincs opció, hogy az valahol akkumulátoros legyen, mert amit mondtál például, szerintem nagyon sokan nem értik. Tehát egy hajó sosem lesz akkumulátor üzemű, mert egy hajóba belemegy 25 ezer liter gázolaj. 25 ezer liter gázolajat azt nagyjából 500 000 tonna akkumulátort tenne ki. Tehát a 200 ezer tonnás hajóra rá kéne pakolnunk 500 ezer tonnányi akkumulátort, hogy el tudjon Kínától idáig jönni üzem biztosan. És ez a fél tégla úgy süllyedne. A másik probléma az egész, hogy a buldózerre se tud aksit tenni, hanem az is gázolajjal fog mindig menni, kivéve a kobaltbányászat az ilyen szempontból jó, mert az nem széndioxid intenzív, mert az gyerekmunkával csinálják meg rabszolgákkal. Tehát az egész elektromos közlekedés környezetbarátságáról nagyjából ennyit. Szerintem minket a szűk keresztmetszet még nem is ez lesz, hanem a víz. Ugyanis egy fontos dolgot ki kell menni, az akkumulátor gyártáshoz nagyon tiszta, lágy víz kell. Tehát itt nem az van, mint amivel nálunk így, hát megint mondom, ha finoman akarok fogalmazni, akkor ferdítés volt, ha szigorúbb lennék, akkor valószínűleg ez a szándékos hazudozás kategória volt. Én nem is tudom, hogy ezt kimondta ki először Magyarországon, ez ilyen szállógiaként elterjedt, és végén már szerepek is mondták, hogy majd szürke vízzel fognak működni az aksi gyárak. Ez nagyon vicces, mert az akkumulátorgyárak azok olyan tiszta vizet igényelnek, hogy még a csapvizet is szűrni kell meglágyítani nekik. Tehát brutális víztisztító üzemeik vannak egyébként ezeknek a gyáraknak. Tehát itt aztán az, hogy szürke vizet fognak használni, az a habos mese kategóriája. De ez nem igaz, és gyakorlatilag például Spanyolországban nagyon-nagyon szeretnének akkumulátoripart, de ott például a telepítő tényezőkben az egyik szűk keresztmetsz az, hogy ott sincsen hozzá elég víz. Tehát nagyon kevés helyen tudják a aksi gyárakat megcsinálni. És úgy, hogy ott aztán betartatják velük a környezetvédelmi előírást, amiről Kelet-Európában szó nincsen, és ilyen szempontból egyébként fölösleges Magyarországra mutogatni, mert ez egyébként az összes többi, hát mondjuk úgy, hogy
most függő jön túl.
Hát igen, tehát gyakorlatilag a Bécstől keletre lévő összes országra igaz ez. Tehát azért gyakorlatilag ez nem működik. És ez utolsó dolog, hogy ráadásul ugye azt tudni kell, hogy itt Kínának van egy nagyon szigorú policia. Tehát ők az akkumulátoripart otthon tartják. Ki a már hogy mondjam, kimenőbe lévő technológiákat viszik, és annak is az alacsony hozadott rész. Tehát mondom, fröccsöntünk műanyag házakat, ami bele lesz pakolva az akkumulátor, meg legfeljebb, mit tudom én, a katódot, meg a anódot, mi csavarozzuk bele. De az összes érdemi magas hozadott értékű gyártás az Kínában van, és kötelezően ott kell lenni, erről Kínának dokumentumai vannak, amik egyébként interneten elérhetőek nagyon minimális nyomozással, nem kell hozzá tudni kínaiul, mert minden kínai dokumentum fel van angolul. Ennél egy kicsit jobb a helyzet a koreai gyárakkal, mert ők már engednek minimális beszállítót, tehát ők már mondják azt, hogy mondjuk esetleg mondjuk valami nagyon környezetszennyező üzemet megépítenek Magyarországon is, katódgyárat mondjuk. De itt tudnánk, hogy amikor arról van szó, hogy majd itt technológiát hoznak a gyárak, az azért is, mert itt a európai beszállító láncot tudod, hogy néz ki a kínai akkumulátorgyáraknak? Tehát azok a cégek, a magyar vállalkozó, aki tud szerződni a kínai gyárat. a szolgáltató, aki a fénymásológépet karban tartja, a biztonsági őr, meg a légkondi szerelő. Ugyanis a kínaiak a teljes beszállítói láncot hozzák. Tehát ők kínai alkatrészből kínai akkumulátort raknak össze bangladesi munkásokkal Gödön. És akkor ott gödi munkás, az a biztonsági őr, a szakács, meg mondjuk, mit tudom én, a targonca kezelő.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Zöld Hullám, melyben az elektromos autók létjogos